www.nagygeneráció.hu.
Kovács Erzsébettel, Sándor Zsuzsával és Simonovics Andrással most éppen az öngondoskodásról beszélgetünk, arról, hogy a nyugdíj harmadik pillére, magyarul az önkéntes nyugdíjpénztár is veszteséget szenvedett azáltal, hogy felszámolták a kötelező magánnyugdíjpénztárat, és András éppen azt kérdezte, hogy nagyjából mennyi lehet most ez a befizetés. Erzsébet, mennyivel csökkent az önkéntes nyugdíjpénztárak?
A csökkenés mértékét azért nem tudom megmondani, mert létszám is változott, tehát nem lehet megmondani, hogy pontosan egy emberre mekkora összeg, de azt lehet mondani, hogy ez havi 6000 forint körüli megtakarítást jelent, amit ha úgy meggondolunk, hogy az 3 mozi egy ára, akkor ez szinte egy nevetséges összeg, úgy
már
mint öngondoskodás.
Már ki tudja fizetni a 3 mozi egyet, igen.
Igen, csak azért mondom, hogy ezt az összeget nehéz öngondoskodásnak tekinteni. Emellett természetesen vannak más formák is, hiszen van nyugdíj előtakarékossági számla és tartós befektetési számla, sőt ingatlan vagyona is van a magyar emberek többségének, amit lehet úgy tekinteni, mint öngondoskodást.
Hát amennyiben az illetőnek van ingatlan azon kívül, amiben lakik. Vagy úgy érted, hogy már az is öngondoskodás, hogyha valaki a saját ingatlanjában él?
Természetesen az is öngondoskodás, hiszen hogyha egy szép, nagy lakásban lakik, és amikor úgy gondolja, hogy most már egy új életmódhoz, egy csökkentettebb igényhez,
szerényebb
élethez kell hozzászoknia,
akkor elcseréli egy csúfnira.
Nálunk ugyan szokatlan, de ez a fajta ingatlan, a mobilitás, hogy az ember változtatja az élete során azt, hogy mikor, hol lakik, mekkora lakásban, ez természetesen egy lehetőség. Most nem is gondolok arra, hogy a lakásért életjáradékot is lehet kapni, ami szintén egyfajta pénzbeni öngondoskodást jelent.
Igen, milyen érdekes, hogy az öngondoskodásnak ezeket a formáit Magyarországon mennyire nem ismerik. Tehát tulajdonképpen azért, vagy alig ismerik, mondhatom ezt úgy, tehát, hogy a mobilitáshoz ez is hozzátartozik, hogy az ember képes legyen elképzelni, hogy ez egy időleges egzisztencia, amiben él, és hogy az a lakás is tulajdonképpen nem úgy az életének a része, hogy hogy nem tud lemondani róla, hanem hogy ezek a dolgok az életünkben kvázi mobilan változnak attól függően, hogy az életünk melyik szakaszában tartunk.
De én még valami kevésbé filozófikusat mondanék, hogy a...
Ez gyakorlati.
Jó, de hogy a magyar lakosság többsége az nem bérlakásban lakik.
Igen.
90% a saját tulajdonú lakás.
Mert rákényszerítették.
20 évvel ezelőtt, de
igen,
mindegy, ez azt jelenti, hogy nyugaton élő bérlakásban lakó barátaimmal szemben nekünk nincsenek ilyen kiadásaink. Sajnos az utóbbi években ez a hitelfelvétel, ez hasonló problémákat okozott sokunknál, nem nálam nem, de hogy sok barátomnál, ismerősömnél, mint az, hogy valaki bérlakásban lakik, de ha ez nem lett volna, hogyha nem vettek volna föl mondjuk autóvásárlásra lakáskölcsönt, akkor egy öreg ember azt mondhatja, hogy a nyugdíja 30%-ával nagyobb a jövedelme attól, hogy tehermentes lakás, örök lakásban lakik.
Hát ilyenfajta számolást nem nagyon tudok elképzelni.
Én azért a pillanatnyi helyzetben ezeket úgy kézből kontráznám. Éppen érdeklődtem, hogy van-e ma olyan manapság, olyan bank, amelyik életjáradékot fizet lakásért. Nincsen. Az ingatlan piacról meg tudjuk, hogy teljesen leült, úgyhogy ez nagyon szép öngondoskodás, csak éppen nem forintosítható.
Egyébként volt olyan bank, amelyik fizetett életjáradékot.
Három pénzintézet volt, ahol ilyen lakásért életjáradékot lehetett venni. Természetesen jó minőségű lakásért, megfelelő helyen levő lakásért lehetett ilyet választani. Néhány ezer ember élt ezzel a lehetőséggel.
Ti mit mondanátok, és mit mondtok a gyerekeiteknek? Hogyan készüljenek föl a most még nagyon távolinak tűnő 20-25 év múlva esedékes nyugdíjukra, amire ők azt mondják szofisztikáltan, és lehet, hogy nagyon rezignáltan, hogy nem is tudjuk, hogy lesz-e nekünk nyugdíjuk.
Ez a legfontosabb kérdés, hogy ilyen messzire előre mit tudunk mondani. Természetesen tőlem nem csak a gyerekeim, hanem a tanítványaim is kérdezik, és igyekeztem rámutatni arra, hogy részt kell venni a társadalombiztosításban, hiszen ez egyfajta
szolidaritás. Mint
igen,
ahogy erről
ezt
beszéltünk.
A szép gondolatot azért ne felejtsük el. A másik pedig az, hogy fokozott erővel kell a valamilyen módon az öngondoskodást erre félretenni. Természetesen ez lehet úgy is, hogy az ember olyan szakmát sajátít el, amiből tartósan magas fizetésre számíthat, és sokat dolgozik,
Én pontráznám kézből, hogy Sándor Zsuzsát idézzem, ugye, mert hogyha valakinek más a vágya, és az élete másképp teljesedik ki, másrészt pedig ma nem tudjuk 15 év múlva, mi lesz, ami igazán menni fog.
Igen, ez jogos, hogy a szakmák változnak, ezért fontos, az előbb már egy fél mondatig szóba került ez az életfolytig tartó tanulás, amit nem csak a nyugdíjkort elérők, vagy a nyugdíjkorhoz közeledők számára fontos, hanem egy 30-40 éves ember számára is fontos az, hogy frissítsa a tudását.
Igen, az a baj, tudod, azért nem akarok ebbe belemenni, mert a nagy generációban egyszer egy adást végigbeszéltünk az életen át tartó tanulásról, és kiderült, hogy Magyarországon milyen elképesztően nem működik ez, és hogy Európa többi országához képest milyen nagyon rossz helyzetben vagyunk. Tehát, hogy ez nálunk, szögezzük le, ebben a pillanatban csak elvi szinten létezik. De ha konkrétan azt kérdezi a gyereked, hogy mit csináljak? Tegyek pénzt a magánnyugdíjpénztárba? Nyissak magamnak egy bankszámlát például? Hosszú távú megtakarításaim legyenek? Valutában tartsam a pénzemet? Devizában, ugye, ma úgy mondjuk, bocsánatot kérek. Tehát, hogy akkor mit mondtok neki?
Is. Tehát is? Aki pénzügyet tanul, annak a legfontosabb az, hogy diverzifikálni. Annak, akkor meg úgy mondanám, hogy több tojást kell több kosárban tartani. Tehát gyűjtögetni kell ugye a tojásokat nap mint nap, és több kosárban megosztani, hogy ne egyszerre törjön össze, tehát az mindenképpen fontos, hogy...
Csak hogy a mi generációnk, ugye, az még ezt nem tudta. A mi generációnk egy szolidaritás alapú társadalomban hitt, és egy szolidaritás alapú társadalomban fizette be a nyugdíjjárulékait, annak reményében, hogy ez nem lesz soha eltartottság, és majd akik utánunk jönnek, azok is ugyanebben a rendszerben befizetik azt a pénzt, aminek alapján nekünk kifizetik azt, amit egyszer befizettünk.
Ezért hogy mondom azt a gyerekeimnek, hogy fizessenek be, hiszen pontosan, amit most felvázoltál, az én gyerekeim, meg az én unokáim fogják fizetni azt a befizetést.
Hát de a kiseszük van, akkor nem fizetnek, hanem saját maguk bankszámlát.
Amiből én
járadékot meg, nem?
Fogok majd kapni, remélhetőleg. Aha. És ez a problémája a nagy generációnak, hogy sokan vagyunk, és egész életünkben dolgoztunk, tehát nagyon sok szolgálati évünk van, ezért esélyünk van arra, hogy nagy összegű nyugdíjat kapjunk.
Kitől?
Most idézőjelben. Igen, azért igen. Mondtam, hogy esélyünk van. És az a kérdés, hogy ez hogyan fog megvalósulni, hiszen a magyar korfának megvan az a sajátossága, hogy a Ratko generáció nagyon népes volt, 78-80 között nagyon sok gyerek született, akik most szerencsére többé-kevésbé dolgoznak, mert már töredezettek az életpályák, és ők is remélhetőleg kellően sok gyermeket fognak vállalni, ami egy kicsit szétcsúszva fog bekövetkezni, nem egyszerre születnek, de remélhetőleg azért meg fog születni az a sok kisbaba, akik majd a mi nyugdíjunkat fizetik.
Igen, ennyire optimisták vagytok ti is?
Nem.
András? Ja nem, Zsuzsa?
Én nem.
Én nem.
Én nem. Én nem tudnék tanácsot adni a gyerekeimnek. Én nekem, ami engem a legjobban zavar a mostani helyzetben, hogy két hónapra nem tudok előre gondolkodni, és ezt az a szomorú tapasztalat tette velem, hogy a jogszabályok 5 percenként változnak meg.
Uh-huh. András, egy mondat.
Én azt mondanám, hogy felesleges dolgokat ne vásároljanak. Tehát az én környezetemben is rengeteg olyan ember van, aki állandóan új mobilt vesz, állandóan új tévét, és nem várja meg, míg azok elavulnak, és feleslegesen adósságba verik magukat. Tudom, egy korábbi rádióadásban megleptem a riportert, hogy az nem öngondoskodás, hogyha valaki hitelből fedezi a magán, vagy az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseit.
Világos.
Tehát csak az egyenleg számít, tehát az a legegyszerűbb takarékoskodás, hogy nem veszek meg felesleges tárgyakat.
Hát igen, és majd abból fogom a nyugdíjamat, vagy az létemet finanszírozni, ez is egy megközelítés. Köszönöm szépen Kovács Erzsébet egyetemi tanárnak, Sándor Zsuzsa jogásznak, még bírónak, és Simonovics András tudományos kutatónak, hogy ma a nyugdíjakról tudtunk beszélgetni. Kedves kortársaim és műsorunk egyéb hallgatói, figyelmetekbe ajánlom, így tegeződve a nagygeneráció.hu honlapot, nekünk szól. Sokféle témában tudunk beszélgetni, és az összes eddigi műsorunkat bármikor meghallgathatjátok. Gyertek, használjátok, lájkoljátok, terjesszétek. Holnap, azaz csütörtökön este 7 órától az Alexandra Könyvesház Károly körúti kávézójában Lévai Katalin vendégeként beszélek majd a nagy generációról, korosztályunkról, a honlapról, terveinkről. Minden érdeklődőt örömmel várunk. Ma is Burger Lajos és Olá Andrea segített a műsor elkészítésében. Köszönöm figyelmüket.
Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu